Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária közbenjárására bízzuk Ferenc pápa gyógyulását, mondta hétfőn este Parolin bíboros a Szent Péter téren. Több száz hívő, különböző nemzetiségű világiak, papok és szerzetesek imádkozták el közösen a rózsafüzér imádságát Ferenc pápa gyógyulásáért a Szent Péter téren Pietro Parolin bíboros államtitkár vezetésével hétfőn este. Meghitt légkör hatotta át az estét, a rózsafüzér után litániát is mondtak. Ezen az estén ott állt a téren a Mária betegek gyógyítója ikon. Parolin bíboros rábízta Ferenc pápát. Elmondta, a Szent Atyát a boldogságos Szűz Mária hadhatós közbenjárására bízzuk, akit a betegek gyógyítója néven hívunk segítségül. Ő, ki nekünk gondoskodó anyánk, támogassa őt ebben a betegségben és próbatételben, és segítsen neki, hogy mielőbb visszanyerje egészségét. A kommunizmus áldozataira való emlékezés feladat és kötelesség is, mert ez volt a történelem egyik legnagyobb tragédiája, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett emlékünnepségen Budapesten. Gulyás Gergely a Terrorháza Múzeumban megtartott rendezvényen többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az épület egy meghatározó helyszín. Ha valaki meg akarja érteni a kommunizmus lényegét, akkor el kell látogatnia a ma már múzeumként működő Terrorházába. Magyarország azt javasolja, hogy az Európai Uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács kérjen teljes és korlátlan hozzáférést azokhoz a támogatási szerződésekhez, amelyeket az Európai Bizottság kötött civil szervezetekkel, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János a tagországok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve elmondta, Magyarország kezdeményezésére az ülésen napirendre kerül az NGO-k finanszírozásának átláthatósága és megfelelősége. Véleménye szerint a fő kérdés, hogy a jelenlegi jogi és intézményi keretrendszer biztosítja-e a finanszírozás szabályszerűségét. Csúcsszintű videókonferenciát hívott össze szerda délelőtre António Costa, az Európai Tanács elnöke, a jövő hétre tervezett egynapos brüsszeli rendkívüli Európai Uniós csúcstalálkozót megelőzően. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében António Costa közölte, az EU tagországok állam, illetve kormányfőinek szerda délelőtti videókonferenciáján az ukrajnai háborúval kapcsolatban szervezett jövő heti értekezletet készítik elő. A videótanácskozáson a tagállamok vezetői meghallgatják majd Emmanuel Macron francia elnököt, aki beszámol a Washingtonban hétfőn tett látogatásáról, közölte üzenetében az Európa Tanács elnöke. Remélhetőleg a várható amerikai-orosz megegyezés nem pusztán a békét hozza majd vissza Európába, hanem a felek olyan átfogó megállapodást kötnek, amely a jövő globális biztonságának alappilléreként szolgálhat, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az ENSZ leszerelési értekezletének ülésén arról számolt be, hogy az emberiség most a veszélyek korában él. Nő a fegyveres konfliktusok száma és intenzitása, s teljes mértékben hiányzik a kölcsönös tisztelet a nemzetközi kapcsolatokból, ezért egy új hidegháború küszöbéhez érkezett a világ. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország élesen ellenzi a blokkosodást, hiszen ezen a múltban sokat veszített. Végül az időjárásról. nyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de hajnalban az északkeleti-keleti tájakon még kevesebb lehet a felhő. Főként az ország nyugati felén, az éjszaka második felében eső, zápor elszórtan előfordulhat. A délkeleti-keleti szél többnyire mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 2 és 6, keletebbre általában mínusz 3 és plusz 2 fok között változik, de az északkeleti fagyzugokban kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 8 és 15 fok között várható, de az északi középhegységben, Budapest körül és az Alföld északnyugati részein néhány fokkal hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Varga László kaposvári megyés püspök gondolatait hallják a gazdag ifjú szentírási történetéről. Majd az ifjúsági és karizmatikus iroda programjairól lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Varga László kaposvári megyés püspök prédikációját hallják a gazdag ifjú szentírási történetéről. A szentbeszéd a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján hangzott el Szegeden 2024-ben.
Milyen fantasztikus pastorális anyag, amikor elénk jön valaki, és azt mondja, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Hát szerintem egyikünk se engedni el. Addig győzködnénk, addig térítgetnénk, hogy nem úszná meg. Jézus pedig nem könnyíti meg ennek a fiatalnak az útját, sőt, egy kicsit megnehezíti. És hát ez a találkozás nem happy enddel végződik, mert amit kér Jézus, azt nem hallja meg az ifjú. Csak a mondat első felét. Először megkérdezi, hogy mit kell tennem. Jézus azt mondja, hogy hát ennyire buzgó vagy, tartsd meg a parancsokat. Nem tudom, feltűnt-e a 10 parancsolatot mondja neki Jézus, és betold egy olyat, ami a 10 parancsolatban nincsen. de hát gazdag ifjúval van dolga. Azt mondja, hogy ne csalj. Ismerte a nehézségeit a gazdagságnak, és a feltételt elmondja, illetve nagyon tetszik, hogy Jézus ránéz, és megkedveli. Na, ezt a tekintetet keresd. Lehet, hogy többször fogok visszakanyarodni Gájer Laci atya tanításához. Engem nagyon eltalált. Egyrészt, mert szívemből beszélt, másrészt pedig, mert 30-valahány éve ezt csinálom, amiről ő tanított bennünket, de ezt a tekintetet. Én nem tudom, hogy mit érzett a gazdag ifjú, amikor Jézus ránéz és szeretettel teli tekintettel nézi ezt az ifjút, aki többre vágyik. És akkor azt mondja neki, hogy valami hiányzik neked. Azt a biztonságot, amire eddig építetted az életedet, azt engedd el. És ettől az ifjú megrémül. Ekkora veszteséget, hogy mindaz, amit eddig felépített anyagiakban, egy másik gazdagsága is volt, a tökéletesség tudat. Hiszen felsorolja, azt mondja Jézusnak, hogy hát Uram, ezeket én gyerekkorom óta megtartottam, vagyis én tökéletes vagyok. És Jézus elkéri tőle mindazt, amire épített. És az ifjú nem hallja meg a kínálatot. Jézus nem kifosztani akarja, hanem egy egészen új gazdagsággal szeretné megajándékozni. A Krisztus követés gazdagságával. Szabadulj meg attól, amire eddig építetted az életedet, amiben eddig biztonságban mozogtál, és adok neked egy sokkal nagyobb gazdagságot. Mivel az ifjú csak a veszteséget látta, ezért nem fogadta el a nagyobb gazdagságot. A Krisztus követés, a Krisztussal való személyes kapcsolat gazdagságát. Ő a gazdag, írja Szent Pál, értetek szegény élet, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Nekünk olyan drága kincsünk van Krisztusban és Isten országában, ami mindent fölülmúl. Olyan kincs, amiért a kereskedő, aki igaz gyöngyöt keres, megtalálja, mindent elad, és megveszi azt a szántóföldet, mert neki kell, mert rátalált a legnagyobbra. És itt következik a kérdés, mit hagysz el ezért a nagy kincsért? Amikor azt mondod, hogy Uram, követlek, akkor azt kérdezi, hogy és mit hagysz el értem? Mi az a gazdagság, amiről hajlandó vagy lemondani, hogy én legyek a te teljes gazdagságod? Hogy én legyek a te teljes erőd, szereteted, örömöd, békességed, irgalmad, és a többi. Mit hagysz el értem? Amikor a fiatalok házasságot kötnek, és szentségi házasságot kötnek, akkor egyszerre mondanak igent, és egyszerre mondanak nemet. Csak akkor lesz teljes a szerelmük, hogyha igent is mondanak, és nemet. Nagyon sok kiváló, csodálatosan szép nő van még a mennyasszonyon kívül ezen a világon, de a vőlegény vállalja, hogy az összes többire nemet mondok. Mert azt akarom, hogy te legyél az egyetlen. És fordítva is igaz, a mennyasszony részéről is. Ha nem mondunk nemet, csak igent, akkor Gyökösi Endre szerint nemtelen szeretetünk van, nem méltó. És ugyanez érvényes a legdrágább szerelmi kapcsolatra, a Jézussal való szerelmi kapcsolatra nem elég igent mondani, hogy Uram, követlek, adok neked időt, mindent, hanem nemet is kell mondani. És nagyon örülök annak, ahogyan a László testvérem erről beszélt, hogy szép lassan, amikor ezeket a napi fél órákat, ezt a minőségi időt adod a kedvesednek, szép lassan megérted, hogy mi az, ami nem méltó ehhez a kapcsolathoz. Mi az, amire nemet kell mondanod. Ha azt szeretnéd, hogy egyre mélyebb, egyre teljesebb legyen Krisztussal a kapcsolatod, és ő legyen az egyetlen kincsed, a mindent fölülmúló kincsed és gazdagságod. Értékesebb és drágább ez a kapcsolat a házastársi kapcsolatnál. Értékesebb és drágább a gyermek-szülő kapcsolatnál. Mindennél értékesebb. Mert senki nem adta még oda, érted, az életét, csak egyedül Krisztus. És senki nem tud benned élni a Szentlélek által, csak Krisztus. Olyan egységet hozott létre, ami az imának is az alapja. Én bennük, ők bennem. Ilyen egyszerű. És ezt az egymásban való létet kell engedni, kibontani, vagy engedni, hogy a Szentlélek kibontsa bennünk azokban a rejtekben töltött órákban, fél órákban, amikor csak ő van, amikor senki más nincsen. Nagyon javaslom, hogy ne vidd be a mobiltelefonodat ebbe a rejtekbe, mert nem fogsz tudni figyelni, nem tudsz bevonódni ebbe a kapcsolatba, mert mindig megszólalhat, mindig észre fogsz venni valamit, és kilépsz a jelenlétből. Évtizedek óta gyakorlom naponta a szemlélődést, a csendes szentségimádást, és az egyik legnagyobb ajándéka Jézusnak a jelenlétben való lét. Ő, aki az örök jelen, és megígérte, hogy jelen van minden nap az életemben, ő megadja azt a kegyelmet, hogy az ő jelenlétében létessünk. Egyszerűen csak lenni annak a jelenlétében, aki odaadja teljesen magát nekünk. A jelenlétben való lét, és az ennek a kibontása az ima művészete, amiről Szent II. János Pál pápa tanított bennünket. És ekkor válik, ha adunk időt Krisztusnak, az Atyának és a Szentléleknek, akkor szép lassan a legdrágább kincsünk lesz. Úgy magától, nem kényszeríti ránk egyik sem magát. Csak egyszerűen fölismerik, hogy rátaláltunk arra a kincsre, amiért mindent érdemes odaadni. És ez nem csak a szerzetesekre, nem csak a papokra vonatkozik, mindenkire. Isten országa Jézus Krisztusban elérkezett. Ennél nagyobb kincs, ami Krisztusban köztünk van, itt a földön nincsen. Ha ezt ünnepeljük, ha ennek az Isten országának az igazságában, békéjében és örömében szeretnénk élni, akkor csak úgy magától betöltött lesz az életünk. És ez a betöltöttség, ez túlcsordul. Annyira betölti a szívünket a jelenlétével, szerelmével és szeretetével az Isten, hogy nem tudjuk elfolytani, nem tudjuk magunkba rejteni. Ahogyan László atya mondta, megváltozik minden. Látszik rajtunk, hogy történik velünk valami. Látszik a tekintetünkön, a derünkön, a mosolyunkon és a szenvedésünkön is. mert az ő jelenlétében fogunk szenvedni, az ő jelenlétében, aki együtt szenved velünk. Nem ígérte meg, hogy elkerüljük a szenvedéseket, a fájdalmakat, az üldöztetést. Azt ígérte meg, hogy akkor is jelen vagyok. Akkor is veled vagyok. Csak emeld fel a tekintetedet rám. Csak ne magadra nézz, ne magad körül forogj a veszteséged körül, hanem körülöttem. Arra a kérdésre, hogy vajon miért nem ment Jézus a gazdag ifjú után, hiszen megtehette volna, ahogyan mi biztos, hogy megtennénk. Hogy figyelj, gyere, beszéljük meg. Hát át kell beszélni, hogy miről, mit kértem tőled, és hát, ha mégis. Ő meg nem megy utána. Erre az egyik lehetséges válasz az az, hogy Jézus tudta, hogy ezért az ifjért meg fog halni. Tudta, hogy ezt az ifjút is meg fogja váltani. És van esélye, van lehetősége felismerni egy másik helyzetben, amikor esetleg a biztonsági rendszere összeomlik, amire épített. Van esélye, lehetősége arra, hogy elfogadja ezt a kincset, amit Krisztus felkínál neki, a legnagyobb kincset, a Krisztus követés gazdagságát. És már csak egy kérdés amellé, hogy te mit hagysz el Krisztusért, miben éled meg a Krisztus követését? Hol jelenik meg a hétköznapjaidban? Hol jelenik meg a tetteidben, az életedben? És ez lehet, hogy csak az, hogy abban a fél órában, amit neki ajándékozok, de aztán lehet még ezen kívül más is. A válasz mind a két kérdésre ott van a szívedben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az ifjúsági és karizmatikus iroda programjairól Pádár Tamást és Árki Kristófot hallják, a lelkes napokról, a tini lelkes napokról és a média misszióról lesz szó. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján 2024-ben Szegeden készítettük.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is titeket, Pádár Tamás vagyok, és nagyon jó látni, hogy évre évre mennyire összegyűlünk. És valóban két szolgálatunkról szeretnék beszámolni, mert a közösségünknek hála, és nektek hála, jelenleg a karizmatikus megülásnak van két állandó munkatársa, akik egész évben szolgálhatunk és dolgozhatunk, hogy meg annyi szolgálat megvalósulhasson, legyen honlapunk, meg ilyesmik, amik egy iroda fenntartásához szükségesek. Az egyik ilyen szolgálat a lelkes napok. Biztos sokan hallottatok már róla. 16 évvel ezelőtt indult el, lehet, hogy 17 évvel ezelőtt volt ugyanegy ilyen országos találkozóról indult el ez a szolgálat. Azt hiszem, nem tudom pontosan a számokat, de valami 30-40 fiatal összegyűlt, illetve összegyűjtötték itt a találkozó alatt, hogy indítottak egy ilyen ifjúsági szolgálatot, és aztán látták, hogy vannak fiatalok a karizmatikus megülásban, és elindultak a táborok, és évről évre egyre többen kezdtek el jönni ezekbe a táborokba. Most idén 200, majdnem 200 fiatallal táboroztunk. Elindult több mint 10 évvel ezelőtt a tini lelkes napok is, az is néhány évvel ezelőtt még egy ilyen kis 20-30 fős tábor volt idén. 160 gyerekkel táboroztunk, ezt ilyen óriási élmény volt nekem is látni ezt a sok vidám arcot. Szóval amiért imádkoztam az elmúlt időben, hogy legyenek fiatalok, akik vagy ők megismerhessék Istent. Hát vannak köztünk fiatalok, és annyira jó látni, hogy újabb és újabb nemzetékek fogadják el Jézust megváltójuknak, és növekednek, és beállnak szolgálatba. Erre a legjobb példa talán a kollégám, aki nemrég még szinte lelkes napokon, meg a tini lelkes napokon volt résztvevő, nyilván eltelt egy pár év, de most itt vagyunk munkatársak, és annyi mindent szolgál, és látszik az, hogyha ezeket a fiatalokat megragadjuk még gyerekkorban, akkor ők megismerhetik Istent egész fiatalon, és nincs ennél jobb dolog, mint fiatalon Jézushoz tartozni. A lelkes napok és a tini lelkes napokon túl vannak még más szolgálataink évközben is. Például jártunk itt Szegeden is, márciusban rendeztünk egy missziós hetet, amikor iskolai evangelizációkat tartunk képzéseket. Szóval 16 évvel ezelőtt indult ez a szolgálat, de azt érezzük, hogy Isten évről évre egyre jobban megáldja, és van hely a növekedésnek, mert azt érezzük, hogy át kell adnunk azt a hitet a következő nemzedéknek. Ezt nem őrizhetjük meg csak úgy magunknak, nem elég az, hogy mi már megtértünk. Olyan jó látni, hogy vannak köztünk gyerekek és fiatalok. Szeretettel várunk minden fiatalt a tini lelkes és lelkes napokra, meg egyéb szolgálatainkra is. De nem csak olyan szolgálataink vannak, amikre el lehet jönni, hanem vannak olyan szolgálatok is, amik egy éve indultak be igazán. Szeretném felhívni a színpadra a kollégámat, aki egy éve ezelőtt állt be a karizmatikus irodába, Kristófot, aki mesél egy kicsit a média missziónkról, mert mára egy év alatt egy jelentős szolgálattá nőtte ki magát.
Ahogy Tomi említette, az elmúlt bő egy évben nagyon komoly fejlesztéseket végeztünk a média területén, a szolgálatunkban. Egyenesen arányosan azzal járt, hogy sokkal több tartalmat gyártunk. És miért van erre szükség? Az életünket áthatja az internet és a média, áthatja az álhír, áthatja az egész internetnek a legmélyebb pontjától a legmagasabb pontjáig minden, és azt vettük észre, hogy szükség van ebben a nagy kotyvaszban Jézus igazságára, az evangélium örömhírére. És ennek hatására kezdtünk el ötletelni azon, hogy mit és hogyan csinálhatnánk, hiszen ebben a világban élünk. És valahogyan szükségünk van arra, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat. Az elmúlt bő egy évben közel 1,5 millió megjelenést értünk el a lelkes napoknak a különböző média platformjain összesítve, fizetett hirdetések nélkül. Ez számunkra hatalmas nagy eredmény, és nagyon nagy hálát tudunk adni Istennek, hogy van ereje a szolgálatunknak. Nagyon sok média termék előttünk jár, nagyon sok más szolgálat előttünk jár, de ahogy tapasztalhatjuk, ebben a csarnokban talán vagyunk 2000-en. Kicsikét kikacsint ez a 1,5 milliós szám ebből a csarnokból. Fogalmazhatunk talán úgy is, hogy túlnőttük a szolgálatunkat. A média missziunk túlnőtt minket. Az idei lelkes napokon közel 1000 gigabájtnyi adatot vettünk fel, amiből a következő évben folyamatosan tartalmakat fogunk gyártani különböző platformjainkra, a TikTokra, Instagramra, Facebookra és a YouTube csatornánkra is. Ahogy talán tavaly is említettük már, a Lelkes Percek YouTube sorozatunkat idén is folytattuk, úgyhogy az idei évben a kérügmának a témáját jártuk és járjuk még körbe a következő két részben.
Kövessetek be minket Facebookon, YouTube-on, TikTokon, Instagramon is, hogyha szeretnétek ilyeneket nézni. Töltsük meg az internetet az örömhírrel, Isten igéjével, mert nekünk sokkal-sokkal több örömünk van, amit elmondhatunk a világnak. És azt látjuk ezekből a számokból, ezeket csak azért mondta el Kristóf, hogy lássuk azt, hogy sokkal-sokkal több embert elérünk, mint gondolnánk, és hogy az emberek kíváncsiak Isten igéjére, és ezáltal is eljuthat Isten igéje olyan emberekhez, akik még nincsenek itt, de lehet, hogy már jövőre itt lesznek. Úgyhogy folytassuk, és zárásképpen arra szeretnék kérni titeket, vagy azt szeretnénk bátorítani titeket, nem is kérni, hogy amit látjátok, nagyon szerteágazó a szolgálatunk. Ketten dolgozunk itt a karizmatikus irodában, szervezünk évközben rengeteg mindent, alapvetően az iroda fenntartását látjuk el, a levelezést, a honlap fejlesztését, hogy az információk eljussanak mindenhova, mindenféle adminisztrációs jelleggel, rendezvényeket szervezünk, felsorolni is sok, mi mindent csinálunk, de szükségünk van a ti támogatásotokra, hogy ez a két állás megmaradhasson, hogy a szolgálatok növekedhessenek, hiszen van még dolgunk a világban, van még dolgunk, hogy elérjük az embereket. És hogyha fontosnak tartjátok a szolgálatunkat, hogyha szeretnétek, hogy az ifjúság felé többet tudjunk szolgálni, akkor bátorítunk titeket arra, hogy támogassátok a mi szolgálatunkat.
Műsorunkban Varga László kaposvári megyés püspök gondolatait hallották a gazdag ifjú szentírási történetéről. Majd az ifjúsági karizmatikus iroda programjairól volt szó. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján készítettük Szegeden. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdulla című mese 10. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Egy napon azonban különös lármára figyeltem fel. Kiáltozás, lábdobogás, karcsörgés, gyulakodás zaja hallatszott a barlangba a hegytetőről. A király maga is fegyvert ragadott és kirohant, én utána. Kint javában állt a csata, szárnyas, fehér ruhás tündérek törtek rá a fekete szellemekre, és alaposan szorongatták őket. A feketék hátráltak, sokan elestek, a többiek megadták magukat. A fehér tündérek királya megpillantott. Igen, elcsodálkozott, hogy élő emberrel találkozik ebben a fekete birodalomban. Elmondtam, ki vagyok, hogy kerültem ide. Szerencsét, hogy rád találtunk, mondta. Mert a fekete király csak ideig óráig kímélte volna meg az életedet, a végén megölt volna, akármit ígért is. Most már azonban biztonságban vagy, és ha akarod, mától fogva engem szolgálhatsz a fekete király helyett. Szívesen szolgálnálak, felséges tündér király, feleltem, ha nem vágyakoznám annyira Serendip szigetére, Kánzáthoz, a kedvesemhez. Kérlek, engedj utamra, hadd jussak el végre oda, ahová annyi kalandon és veszedelmen keresztül mindmáig hasztalanul iparkodtam. Ha olyan nagyon vágyakozol kedvesedhez, nem tartóztatlak, válaszolta a király, hanem mit gondolsz, mennyi ideig tart az út innen Serendip szigetére? Gondolom egy-két hónap alatt odaérek, ha nagyon igyekszem. Egy-két hónap alatt, ismételte. Tudd meg, hogy éppen 33 esztendeig tartana, amíg odajutnál. Na, de azért ne ereszd búnak a fejed, ha megfogadod, amit mondok, egy-kettőre Serendip fővárosába érkezel. És azzal kézen fogott és szárnyát kitárva a levegőbe emelkedett velem. Egy szigeten ereszkedtünk le, egy magas hegy tövében. Hatalmas, zárt érckapu előtt állottunk. A király hármat kopogott a kapun, és az csikorogva kinyílott előttünk. Beléptünk a hegygyomrába. Szolgálattévő tündérek lépdeltek előttünk lámpással a kezükben, és én megrettenve láttam, hogy a falak mentén mindenhol vinnyogó, morgó, fogukat vicsorgató rémalakok kushadnak, köztük a gyíktestű, kutyafarkú, kecskeszarvú fekete király is, akinek nemrég még a rabszolgája voltam. Ne félj tőlük, mondta a tündér király, foglyok valamennyien. Ide zártam őket, hogy ne árthassanak az embereknek, némelyik már több ezer éve itt raboskodik, de nem akar megjavulni. Végig mentünk egy hosszú folyosón, aztán befordultunk egy hatalmas terembe. Egy rettentő, nagyságú, óriás hevert itt a földön, keze, lába bilincsben. Ide figyelj, óriás, szólította meg a király. Letelt az időd. 300 esztendeje vagy a foglyom. Remélem, ez alatt magadba szálltál, és megfogadtad, hogy jó útra térsz. Megfogadtam, királyom, hogy ne fogadtam volna meg, kiáltotta az úriás, és oly hirtelen felült, hogy csak úgy csörgött rajta a sok nehéz vaslánc. Ha még egyszer kiszabadulok, ígérem, csupa jót cselekszem. Próbát teszek veled, felelte a király, hanem mindig arra gondolj, ha csalódom benned, tüstént visszahozatlak, és akkor kerek 500 esztendeig nem szabadulsz. Az óriás égre földre esküdözött, hogy soha többé bűnben nem esik, senkit meg nem bosszant, senkinek bajt nem okoz. A király bólintott, és levetette róla a bilincseket. Mindjárt bizonyságot is tehetsz a jó szándékodról, mondta. Vedd a hátadra ezt az embert, és repülj vele Serendib szigetére. Azután hozzám fordult. Az igazat megvalva, mondta halkan, nem nagyon bízom ebben az óriásban. Már sokszor megfogadta, hogy megjavul, de egyszer sem tartotta meg a szavát, ezért azt ajánlom, hogy egész úton, szünet nélkül ezt ismételgesd a fülébe, végpedig jó hangosan. Rabláncon éltél, bús, süket homályban, la ilaha il Allah. Ne feledd ekint, s ne gondolj cserre, csínyre, máskülönben, la ilaha il Allah, rab leszel megint. Amíg ezt hallja, emlékezni fog az ígéretére, meg az én fenyegetésemre, de ha abba hagyod, akár csak egy percre is, felkészülhetsz minden rosszra. Megköszöntem a király segítségét és jó tanácsát. Valamennyien elhagytuk a sziklabörtönt, odakint az óriás nagyot nyújtózott, aztán felcsípett a két ujjával és a nyakára ültetett, megkapaszkodtam a fülecimpájában, és elkiáltottam magam. Indulhatunk! Az óriás elrúgta magát a földtől, és már is fent úsztunk a felhők fölött. Én meg rákezdtem. Rabláncon éltél, bús, süket homályban. Csak úgy zúgott körülöttünk a levegő. Egy irdatlan hegység rohant el alattunk, egy széles folyó, egy hatalmas tenger, aztán síkságok, sivatagok, és körülöttünk fehér meg fekete felhők, cikázó sasmadarak, s hol kiderült az ég, hol meg beborult, mert olyan gyorsan szálltunk, hogy viharból napsütésbe, napsütésből hóviharba kerültünk, percenként váltakozva. És én a szélviharral, égzengéssel vetekedve kiáltottam az óriás fölébe, la ilaha il Allah, ne feledd ekint, s ne gondolj cserre, csínyre máskülönben, la ilaha il Allah, rab leszel megint. Egy zöldellő földrész felett húztunk el, az alakjáról ráismertem, ez Afrika, hiszen akkor már nincs messze Serendib szigete. Egy pillanatra elbámészkodtam. Az óriás felordított, megrázkodott, és már csak nem levetett a hátáról, amikor észbe kaptam, és nagy gyorsan újra rákezdtem. Rabláncon éltél, bús, süket homályban. La ilaha il Allah, ne feledd e kint. Az óriás még morgott, berzengedett egy kicsit, de aztán engedelmesen tovább repült. És most India déli csücske mellett jobb kéz felől az indiai óceánban valóban szemembe tűnt a sziget, amelynek alakja onnan a magasból hulló vízcseppre hasonlított, s úgy fény lett is, opálosan, szivárványosan, a szellő lengette langyos ködökben, mint egy cseppnyi víz. Az áldott Serendib. Megfeledkeztem mindenről, súváran bámultam alá a magasból, mintha azt remélném, hogy magát Kánzádot pillanthatom meg a kertjében a kavicsos ösvény mentén, azon a padon, ahol utoljára láttam. Az óriás csak erre várt. Egyet perdült a levegőben, megrázta a fejét, és én már zuhantam is, bukfencezve, szédülve, egyenesen a tengerbe. A hullámok összecsaptak a fejem fölött, de hamarosan felvergődtem a víz színére. A közelben jó nyillövésnyire ott zöldelt előttem a part, Serendib partja. Minden erőmet összeszedve úsztam a sziget felé, de a part nemhogy közeledett volna, hanem egyre távolodott, valami ellenállhatatlan erő a tenger közepe felé ragadott magával. Nem sokára fel is adtam a küzdelmet, mert éreztem, hogy amúgy sem bírok ezzel a hatalmas áradással. Rábíztam magam a víz sodrására. A nap leszállt, s azután nagy sokára megint felkelt az ellenkező oldalon. Kisvártatva földet éreztem a lábam alatt, és kitámolyogtam a száraz földre. Megmenekültem a vízbefulladástól, igen ám, de ha a vízbefulladástól megmenekültem is, ezen a parton más veszedelem várt rám, nem kevésbé szörnyűséges Amannál. Hátam mögött a tenger, előttem pedig, ameddig a szem ellát, kopár, puszta, homok meg kősivatag. Nem termett ott egyetlen fűszál sem, élőlénynek meg éppen híre sem volt. No, Abdullah, mondtam magamnak, sok szenvedést kiáltál, sok bajból szabadultál, De innen ugyan nehezen menekülsz. Csüggetten hevertem le a forró fövenyre, hanem egyszer csak azt látom, hogy a tenger felől egy kis madár szárnyal felém, mintha engem keresne. Bámulatosan szép madár volt, életemben sem láttam hasonlót, a feje kék, a szeme rubinpiros, a szárnya sárga, a teste zöld. Ahogy megpillantott, leszállt hozzám, és fölöttem repesve a csőréből valami friss, üdítő folyadékot csepegtetett az ajkaim közé. Attól az italtól mindjárt erőre kaptam, és képzelhetne a meglepetésemet, amikor az a kis tarka madár a vállamra ült, és megszólalt vékonyka, vidám, emberi hangon. Ne veszítsd el a bátorságodat, ifjú férfi! Az az ital, amelyet a szájadba csepegtettem, 40 napig megúv az éhségtől és a szomjúságtól, márpedig éppen 40 nap kell ahhoz, hogy átlábolj ezen a sivatagon. Csodálatos madár, kiáltottam fel, miféle varázslat segített hozzá az emberi beszéd tudományához? Nem olyan nagy tudomány az, felelte a madárka. Nem is tudom, miért ámuldozol rajta olyan nagyon. Szükségem volt rá, hát egyszerűen megtanultam. Mi szüksége van egy madárnak emberi beszédre? Kérdeztem csodálkozva. Ennyi, válaszolta a madár. Hogy mi szükségem van rá? Hát hogyan értessem meg magam az emberekkel, ha nem tudok a nyelvükön? Nekem ugyanis az a hivatalom, hogy megsegítsem azokat, akik bajba jutottak ezen a tájékon. Frissítő itallal szolgáljak nekik, visszaadjam a bátorságukat, és megmutassam az utat a sivatagon keresztül. Meg is mutatta mindjárt. Egyenesen napnyugat felé kellett mennem, 40 napon, 40 éjszakán át.
Kedves gyerekek, ma a Világjáró Abdulla című mese 10. részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a múltkor elkezdett elmélkedésünket a Szent Miséről. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján próbáljuk most gondolatainkat összeszedni a Szent Misével kapcsolatban. A Sacrosanctum Concilium konstitúcióban, amely teljes egészében a liturgiáról szól, és annak keretében legbővebben a Szent Miséről, olyan csodálatos gondolatokat fogalmaz meg a zsinat a Szent Miséről, amelyet érdemes fölidézni. Különösen is azért, mert a zsinat azt szeretné, hogyha a hívek egyre jobban átélnék a Szent Misének a titkait. Az 5. pontban, az első fejezetben a zsinat arról beszél, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 4. vers. A proféták útján többféle alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez, mármint Isten, és amikor pedig elérkezett az idők teljessége, elküldte fiát, a testélet igét, a Szentlélek fölkentjét, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, és meggyógyítsa a megtört szívűeket. Testi-lelki orvosunk legyen, és közvetítő Isten és az emberek között. Üdvösségünk eszköze ugyanis az ő embersége volt, mely az ige személyével egyesült. Ezért Krisztusban teljesedik be a tökéletes elégtétel, amelyre szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz, és benne mutathatunk be teljes értékű Isten tiszteletet. Antiókiai Szent Ignásznak az efezusiakhoz írt leveléből idézte ezt a gondolatot a zsinati dokumentum. A lényege az, hogy csak Krisztusban lehet teljes értékű Isten tisztelete az egyháznak. Így folytatja: az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt a művét, amelyet az Ószövetség népénél az Isten hatalmának nagy csodajelei előzték meg, az Úr Krisztus teljesítette be elsősorban áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat halálával megtörte, az életet föltámadásával újjászerzette. Magyarul, Krisztus az, aki az Isten tisztelet középpontjában áll. Így folytatta a zsinat, mert a kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakad az a csodálatos szentség, szakramentum, amely maga az egyház. Így az egyházban folytatódik az üdvözítés műve, a liturgia által hangsúlyozza a zsinat a hatodik pontjában. Így ír erről: amint tehát az Atya Krisztust küldötte, úgy küldte Krisztus is a Szent Lélekkel eltelt apostolokat, nem csak azért, hogy az evangéliumot minden embernek hirdetve tanítsák. Istennek Szent Fia halálával és föltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából, és a halálból átvitt az Atya országában, nem csak ezért, hanem azért is, hogy a meghirdetett üdvösséget megvalósítsák, az egész liturgikus élet központját jelentő áldozat és szentségek útján. Itt még a zsinat együtt hangsúlyozza a Szent Misét és a szentségeket, a többi liturgikus cselekményt. A zsinat így folytatja: így a keresztségben az emberek Krisztus húsvéti misztériumának részesei lesznek, vele együtt halnak meg, temetkeznek el és támadnak föl, megkapják a fogadott fiúság lelkét, általa kiáltjuk abba, Atya. Ezzel lesznek igazi imádókká, amilyeneket az Atya akar. Így folytatja a zsinat: hasonlóképpen valahányszor az Úr vacsoráját veszik, az Úr halálát hirdetik, amíg el nem jön. Ezért, akik megfogadták Péter szavát és megkeresztelkedtek, mindjárt pünkösd ünnepén, amikor az egyház megjelent a világban, és álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban és közösségben, a kenyértörésben és az imádságban, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Apostolok cselekedetei második fejezetétől idézte ezt a zsinat. Így folytatja: ettől kezdve sohasem mulasztotta el az egyház, hogy a húsvéti misztérium ünnepésére egybegyűjjön, felolvassa azt, amit az írásokban róla írtak, ünnepelje az eukarisztiát, amelyben halálának győzelme és diadala megjelenül, és egyben hálát adjon Istennek kimondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, fönnsége dicsőségére, a Szentlélek ereje által. Mindezek a szövegek Krisztusra irányítják a figyelmünket. Ő a közép. Ő az, aki jelen van a liturgikus cselekményekben. Így folytatja az erről való jelenlétről az elmélkedést a zsinati dokumentum. Ennek a nagy műnek teljes megvalósítása véget, Krisztus mindig jelen van egyházában, de kivált kép a liturgikus cselekményekben. Jelen van a Szent Misében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát föláldozta. Vagyis a Szent Misének az igazi bemutatója nem a különböző lelkipásztorok, papok, hanem maga Krisztus. Kiváltképp jelen van az eukarisztikus színek alatt, hangsúlyozza a zsinat, vagyis Krisztus ott van az oltáron, a kenyér és a bor színe alatt. Majd így folytatja, jelen van erejével a szentségekben, így bárki keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel, jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az egyházban a Szentírást olvassák, végül jelen van, amikor könyörög és zsoltárt zeng az egyház, hiszen megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliumának 18. fejezetének 20. verse. Ebben a nagy műben, amely Isten tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az egyházat, szeretet jegyesét, az egyház pedig segítségül hívja urát, és általa hódol az örök atyának. Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítsák az ember megszentelődését, megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a fő és a tagok együtt, teljes értékű, nyilvános Isten tiszteletet mutatnak be. Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény, Krisztus, a pap és teste az egyház viszi végbe, hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben. Vagyis nincs a Szent Misénél nagyobb értékű áldozat, nagyobb mértékű Isten tisztelet. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.